8,1, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén ősszel október 4-én szombaton rendezik meg a katolikus ifjúsági találkozót Nagymaroson. A Szent Misét ezúttal Németh László bíboros belgrádi érsek mutatja majd be, a zenei szolgálatot pedig Csiszér László és zenekara biztosítja. A fő előadók Rizs Domonkos és Benedek atyák, valamint Faragó András atya lesznek. Az idei őszi nagymarosi katolikus ifjúsági találkozó mottója add tovább a reményt. Az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezik meg a nyitott templomok napját Egerben, szombaton, szeptember 13-án. Erre a napra megnyitja kapuit az egrieseki palota magánkápolnája. A szentér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja a vendégeit a kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, mely szeptember 30-áig látogatható. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. A közoktatásban résztvevő gyermekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a Digitális Esélyprogram, amelyre szeptember 30-áig várják a pályázatokat. A program során a 4IG alapítvány 220 darab nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptopot adományoz az iskoláknak. Az eszközökön felül a sikeres pályázó tanárok 30 órás, a gyakorlati digitális tudást előtérbe helyező e-learning kurzuson is részt vehetnek, amellyel olyan tudást kaphatnak, amit már akár másnap hasznosíthatnak az oktatásban. A kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák. Tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről, általánosságban, mind az egy kulcsos személy jövedelemadóról, mind a Tisza párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt, fogalmazott Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón az Otthonstart programról is beszélt. Maximálisan beváltotta a hozzáfűzött reményeket a szeptember 1-én indult Otthonstart hitel, amely valós segítséget jelent azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni, mondta. A politikus hozzátette, egy hét alatt több mint 5000 igénylést nyújtottak be a fix 3%-os hitelre. Résen kell lennünk, mert a gaz és az igaz között kicsi a különbség, mondta Nagy István agrárminiszter a Harcosok órája online műsorban. Azért kell nagyon résen lennünk, mert a különbség e két szó között nagyon kicsi, de tartalmában hatalmas a kettő között a távolság, és az egész életünk múlik rajta, hívta fel a figyelmet. Hozzáfűzte, a Tisza párt elnökének egész személyiségét jól jellemzi a saját stábja által közzétett történet, ahogyan a hozzáértő gazda embert akarja meggyőzni arról, hogy a gaz is elmegy napraforgónak. Kiváló a migrációs együttműködés Magyarország és Ausztria között, hazánk továbbra is védi az illegális bevándorlóktól a déli határait, és ezzel Európa nyugati felét is, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető osztrák kollégájával, Beate Mein-Reisingerrel közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal. Aláhúzta, hogy ennek megfelelően a magyar-osztrák viszony is jó, és a felek azért dolgoznak, hogy még jobb lehessen. 5. alkalommal rendezik meg a Magyar Értékek Napját a Szent István Bazilika előtti téren, szombaton 10-től 17 óráig, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára. Novák Irén elmondta, a Magyar Értékek Napja a Kárpát-medence nemzeti értékeinek sokszínűségét mutatja be. A kiemelt helyszín a Szent István Bazilika előtti tér Budapesten, ahol számos ingyenes programmal várják az érdeklődőket. Végül az időjárásról. Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet. Komoly felhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon sok felhőre számíthatunk, ott rövid időre süt ki a nap. A Tisza mentén még több felé várható eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Az Arszakra Fesztivál keretében rendezett Nyitott templomok napján, szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri érseki palota magánkápolnája. A Szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a Díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola 2025. április 13-ai iskola rádiós műsorának ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola műsorát hallhatják. Április 11-én, két nappal ezelőtt ünnepeltük a költészet napját, és ez alkalomból a rádiós csapatunk egy különleges összeállítással készült. Először egy rövid összefoglalót hallhatnak erről az ünnepről. Műsorunk második részében értékeljük azt a kutatásunkat, amit a diákság és a nevelőink körében végeztünk. Megkérdeztük, hogy szoktak-e verseket olvasni, és ha szoktak, akkor milyen verseket. Kedvenc verseik felől is érdeklődtünk. Magyar tanárainkkal pedig interjút készítettünk ugyanebben a témában. Közben persze sok-sok verset szavalunk el, vidámat, érzelmeset, könyörgőt és fohászkodót. De szórakoztató, vicces versek közül is válogattunk. Természetesen diákjaink, nevelőink kedvenc verseiből is adunk elő néhányat. Hallgassák olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel mi készítettük. A költőre, József Attilára gondolunk először, hiszen az ő születésnapjával együtt április 11-én a költészetet is ünnepeljük. A nehéz sorsú költő születésnapját 1964 óta a Magyar Költészet napjává nyilvánították. A vers évezredek óta az emberi gondolat és érzelmi világ megnyilatkozási formája és egyben tápláléka is. József Attila életműve világosan megmutatja, micsoda fantasztikus játék lehetőség rejlik a magyar nyelvben. Soha ennyire nem volt még szükség a versre, mint napjainkban, hiszen iránytűre van szükség ebben a néha zűrzavaros világban. Minden nap olvassunk, verseljünk, mert a verslábak erőt adnak, simogatnak, a rímünk szívek dobbanására lüktetnek, a szavak, mintha belőlünk szólnának nap, mint nap. A költészetnek óriási ereje, bátorsága van, ami mind a költőket, mind az olvasókat továbbra is igen sokra kötelezi a líra ünnepén, meg azon túl is.
Most azokat a kérdéseket osztjuk meg, amit kutatásainkhoz, interjúkhoz használtunk. Mit gondolsz, ha azt mondjuk, hogy vers? Erre a kérdésre a következő válaszok születtek a gyermekek köréből. Költők, rímek, Petőfi Sándor anyám tyúkja, János Vitéz érzelmek, meg kell tanulni, Toldi Miklós kötelező, szép ritmus. A második kérdésünk az volt, ki a kedvenc költőd? Petőfi Sándor vezet a sorban, aztán Arany János, majd József Attila, Ady Endre, Zelg Zoltán, Kányádi Sándor. Csupa olyan név, amit a tanulók az iskolában hallhattak. Mi a kedvenc versed? Válaszok. A versszibárdok, nemzeti dal, Petőfi versek, két nyárfa. Trendi a vers vagy nem? Válaszok. Sokan mondták, hogy igen, de akadt egy válaszadó, aki szerint nem menő verseket olvasni. Majd jött a szereted a verseket kérdés. Pár nemleges választ is kaptunk a sok igen mellett. Mi lehet az oka annak, ha valaki nem szereti a verseket? Arra gondoltunk, hogy a tanórákon nem mindig és nem mindenki számára derül fény a rímek, metaforák, nyelvi alakzatok mellett a költemények izgalmas, érzékenyítő, szépséges voltára, illetve nem mindenki érik meg befogadni ezeket az alkotásokat, és csak később válik a versolvasás kedvelt tevékenységé. Megkérdeztük azt is, milyen fajta verseket szeretnek. Többen arról nyilatkoztak, hogy a vicces, izgalmas verseket szeretik. A tájleíró mély mondani valójú versek nem szerepeltek a sor elején.
Ami a kedvenc lírai műfajot kérdésre, a dalt mondták legtöbben, bár volt, aki az epigrammát említette meg. A diásság körében végzett kutatásnak az lett az eredménye, hogy a többség csak magyar órákon orvas verseket, szabad idejében nem, s költőket is csak a tankönyv oldalairól ismernek. Saját érdeklődésük nem e felé halad. Itt most megállunk, s kedvezünk azon tanulóknak és pedagógusoknak, akik megosztották velünk, mi a kedvenc versük. Hallgassunk meg ezekből párat. Először egy igazi kedvenc következik a Rimhányó Romhányitól.
Az Új Bárány riportere felkereste Ordast, interjút kér, én leközlöm. Olvasd.
Igaz volna a mamát, hogy ön orvul elfogyasztotta egy egész nyás nagymamát?
Egy nagymamát, egy grammot se, ez az egész csak grimmese.
Hogy piroskát ön falta fel talán, az is hamisvád? Nem hagyok meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát.
Hogy én őt ruhástul, mit kinemeszeltek, én még az almát is hámozva eszem meg.
Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten.
Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca is piskóta, s mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott.
Én úgy tudtam ennél szabály, hogy csak friss hús árút zabál.
Kacsa, füvet rágok lomhán legelészve zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka.
Sokan nevezték meg Petőfi verseit kedvencüknek, a nyertes az anyám tyúkja lett.
Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Ej, mi a kő tyúkanyúkent, a szobában lakik ittben? Lám csak jó az Isten jót áll, hogy fölvitte a kent dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is felszáll. Eszébe jut kotkodácsol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis király személy jobban. Ezért aztán tyúkanyú hát, jól megbecsülje kent magát. Iparkodjék, ne legyen ám, tojász szűkében az anyám. Most a kutyánk hegyes füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jól légy morzsa, kedvet ne kapja tyúkósra. Élj a tyúkkal barátságba, anyám egyetlen jószága.
Most egy másik kedvenc következik. Szabó Lőrinc, Lóci verset ír. Ünnep előtt volt, kint a kertben húsvéti bárány bégetett. Most borult virágba az alma, a barackva már vetkezett. Én éppen egy versbe igyekeztem fogni életet és halált, mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci és elém beállt. S megszólalt. Apu, verset írtam, de hisz még nem tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No halljuk, hát figyelj ide. Szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorba elmondta a verset. Az életet adja-adja, egyszer csak abba hagyja. Én nagyot néztem, ki? Kiről szól a verset? Ennyi az egész? Hát Istenről, az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá? Kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, felelte ő. Ez az élet, ebbe már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van. Szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci 6 éves homlokát. Ő elrohant. Kint ragyogott a tavasz, a bárány bégetett, s én eltűnővel ezt a verset írtam a magamé helyett.
Külön kérdőívet készítettünk magyar tanáraink részére. Most hallgassuk meg őket. Elsőként Szelei Katinka tanárnőtől kérdezzük meg, hogy ki a kedvenc költője, mi a kedvenc verse, milyen témájú verseket szokott olvasni, és hogy divat a manapság verseket olvasni.
Nem tudnék egy kedvenc költőt kiemelni. Persze kedvenc regényírót sem, de valóban vannak, akiket jobban kedvelek. Iskolai tanulmányaim sokat segítettek abban, akár csak nektek, hogy találkozzam különböző korok íróival. A tankönyvek válogatásai alapján formáltam meg a költőkről alkotott első véleményem. Volt, akinek a költészete, vagy a stílusa, vagy a témái, esetleg a világlátása miatt nem ragadott meg. Voltak, akik első olvasásra a kedvencek köré kerültek. És voltak, akiknek adtam egy újabb esélyt. Ady Endréhez és József Attilához például fel kellett nőnöm. Középiskolásként sokáig Tóth Árpád volt a kedvenc, illetve maga a nyugatkora és a nyugatos írók, költők. Aztán jött Radnóti, és egyetemistaként elbűvölt Arany János balladáinak világa. Később, ahogy a személyes istenkeresésem útján haladtam, felfedeztem Kányádi Sándort, Dzsida Jenőt és Reményik Sándort. Szerencsére édesanyám nagy könyvgyűjtő és könyvolvasó volt, a nappali faltól fali könyvespolc igazi házi könyvtárat hozott létre. Úgy gondolom, akkor van jól, ha a kedvenc versek változnak, hisz mi is folyamatosan változunk. Nemrég bukkantam rá egy versre, amit újra és újra elolvasok, ízlelgetem a sorokat. Ez Fésűs Éva, egy 20. századi Kossuth díjas írónő verse. Őt leginkább rádiós, tévés munkájáról és meséiről ismertem. Szeretném veletek megosztani. Fésűs Éva, a lényeg. A szépben az a legszebb, ami leírhatatlan. A vallomásban az, ami kimondhatatlan. Csókban a búcsúzás vagy nyíló szerelem, egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban erdők bánata, bújócskás völgyölében a haza. Vetésben remény, moccanás a magban. Kottasorokban rabul ejtett dallam, két összekulcsolt kézben az ima, remek művekben a harmónia, részekben álma az egésznek, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült anyagban tündöklőn ott sugárzik. Milyen témájú verseket szoktam olvasni? Az emberi kapcsolatokat, érzelmeket megjelentő versek állnak a legközelebb hozzám. De a természet szépségéről írt költeményeket is szívesen olvasom. A művészet felemeli az e világit az ég felé. Azt szeretem, ha ezt érzem egy versben. Az úgynevezett istenes versek nagyon magukkal tudnak ragadni. Az, hogy egy vers hosszú, vagy rövid, vagy mi a műfaja, nem igen befolyásol. Sajnos nem hinném, hogy az lenne, hogy divat lenne jelenkorunkban a versolvasás. De divat megzenésíteni. Igaz, kell hozzá egy erős megmozdulás, felhívás, amire rezonálni kezd a zenészvilág. Gondoljunk csak a közelmúlt Petőfi 200-ra. És számos olyan együttes van, akik fő irányvonalukban magyar és külföldi költők költeményeit adják elő. Valamint több színművészünk irodalmi estekkel járja az országot, hogy a költészetet és a zeneművészetet társítva szóljon ahhoz a belső maghoz, a lélekhez, ami minket leginkább emberré tesz. Fiatal koromban a Kaláka és a Bojtorján együttes által természetessé vált számomra, amit később tanultunk is, hogy a versek oly sokáig elképzelhetetlenek voltak dallam nélkül. Egy bölcsészkaron a hajnalba hajló tanszaki estek része volt a közös verséneklés. Ahogy a nyári táborokban is előkerült a tábortűznél a gitár, és a népdalok mellett szólt a Cseh Tamás, vagy József Attilától a Tudod, hogy nincs bocsánat. Szép emlékek. Közösségformáló, nagy beszélgetéseket hozó emlékek. De emlékszem, hogy mi már középiskolásként is szerettünk a verseket. A legjobb gyerekkori barátnőmmel vezettünk egy közös, díszkötéses füzetet, amit időnként átadtunk egymásnak, beleírva szépírással az újabb kedvenc verseket, regényrészleteket, beleragasztva filmposzterek kicsi változatát. És bár a versekről kérdeztek, mégis egy filmet szeretnék most ajánlani nektek. Sokaknak vált meghatározó filmjévé az én generációmból. A címe Holdköltők Társasága. Egy hagyományaira és eredményeire büszke amerikai egyetem konzervatív világába egy napon új irodalomtanár érkezik, aki személyiségével, oktatási módszereivel egyetlen pillanat alatt felkavarja tanulói életét. Ez a professzor, Mr. Keating, mikor egyik diákjával az irodalommal szemben tanúsított unalmát látja, a következőt osztja meg. Verseket nem azért írunk és olvasunk, mert menő. Azért írunk és olvasunk verseket, mert valamennyien az emberi fajhoz tartozunk. Az emberi faj pedig tele van szenvedéllyel. Az orvostudomány, a jog, a közgazdaság, ezek mind nemes dolgok, kellenek a lét fenntartásához, de a költészet, a szépség, a romantika, a szerelem, ezek azok, amikért érdemes élni. És valahogy így gondolom ezt én is. Költészet nélkül szegényebb lenne a világunk, szegényebb az életünk. Én magam is újra meg újra felfedezem a versek világát. Nem mondhatom, hogy a mindennapjaim része, hogy tudatosan olvasok verseket, de mégis rendszeresen visszatalálok akár egy-egy költőhöz, vagy egy-egy vershez. Szeretném, ha divat lenne a versek olvasása, éneklése, szavalata. Ha a mindennapjaink része lenne, mert segít lelassulni, a lényegre figyelni, feldolgozni életeseményeinket. Segít közelebb vinni önmagunkhoz, embertársainkhoz, a teremtett világhoz, és a Teremtő Istenhez.
Boda Zsuzsanna tanárnő véleményére is kíváncsiak voltunk.
Különös, de nekem nincs olyan, hogy csak egy kedvenc költöm. Több is van. Illetve életszakaszaimtól függően olvastam egyes költőktől több verset. Mikor még általános iskolás voltam, akkor még annyira nem álltak hozzám közel a versek. Inkább regényes voltam, ha lehet így mondani. Édesapám újságíró volt, rengeteg könyv állt a polcokon. Szabadidőmben, tehát ekkor még inkább a prózát olvastam. A verseket gimnazista koromban szerettem meg. Kedvenc költőim voltak akkor a francia szimbolisták, illetve Ady Endre. Aztán már magyar szakosként a főiskolán József Attila lett az egyik kedvencem. A második kérdésre is hasonlóan válaszolok, mert több kedvenc versem is van. Gyerekként Vörös Sándor Birka iskola rövid verse tetszett nagyon. Imádtam a megzenésített verseket, különösen Halász Judit tolmácsolásában. Akik még olyan régóta fiatalok, mint én, azok tudhatják, hogy volt a tévében Levente Péternek egy műsora, a Zseb TV, és abban jött a versmondó lány. Na, mindig vártam, hogy mit fogok hallani. Aztán tanárként, versmondó versenyre készülve, rengeteg verssel kerültem közvetlen közelségbe, mindig örömmel kutatok a tanulók személyiségéhez illő versek után. De igazából, amit csak a magam kedvéért dédelgettek, olvasgatok, az mostanában egy még nem nagy körben ismert költészet iránt elkötelezett hölgy, Antal Szilvia versei közül kerülnek ki. Az egyiket tanítványaimnak is megmutattam, majd el is fogják szavalni a műsor további részében. És ez a válaszom a harmadik kérdésre is, hogy mostanában az Isten kapcsolatot boncolgató költemények hatnak rám nagyon. Illetve a másik véglet, a könnyed, humoros, játékos alkotások, például Lackfi János versei. És hogy divat-e manapság verset olvasni? Persze. A vers mindig volt, van és lesz, s megtalálja a közönségét. Ahogy Rónai György írja, Ars Poetica című rövid versében. Csak tartani a tollat mozdulatlan, s várni, míg saját súlyától lecsöppen róla a vers, és beissza a föld. És most pedig az említett Antal Szilviától hallgassunk meg egy verset.
Antal Szilvia, iránytű. Miért ne lennél boldog minden egyes napon? Nem kell ehhez semmi különös alkalom. Ne hajszold, ne kutasd világi dolgokban, találd meg az Istent legbelül magadban. Mindent, mit keresel, megtalálod benne, derűt és örömet ragyogtat lelkedbe. Megmutatja, hogy tudsz ok nélkül örülni, áldott kegyelmében folyton részesülni. S tudod, mi a legszebb? Ahogy békére lelsz. Észre fel sem éred, amint magadra lelsz. Megérzed, meglátod, milyen szép az élet, amelynek napjait az Istennel éled. Nincsen a világon annál szebb feladat, hogy a boldogságot másnak is megmutasd.
Orosznő nagy Tünde tanárnőnek is feltettük ezeket a kérdéseket. Tanárnéninek mi a válasza?
Örülök a kérdéseknek, mert magyar szakosként is mondhatom, hogy nagyon jó barátságban vagyok a versekkel, de egyébként is szívesen olvasok verseket, és az a nagy kincs szerintem a költeményekben, hogy mindenkinek mást mond. Kiindulhatunk verselemzésekből, meghallgathatjuk mások véleményét, de én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy személyes véleménye, valahányszor elolvas egy verset. Én így vagyok Arany János verseivel, és mondhatom, hogy az egyik kedvenc költőm. Sokszor meglep például az a kontraszt, amit a vers címe és a vers tartalma között tapasztalok. Úgyhogy itt a teremtési védelemhez elég közel még én szeretnék egy verset felolvasni, aminek az a címe, hogy Semmi természet, és természetesen Arany János tollából származik a költemény. No, kertész úr, ma szép esünk volt, élet fű és virág, büszkében tolja égnek a fa megifjult sudarát. A levegő tisztán borul ránk, mint egy opál pajzs, egy-két nap ittasan hever majd az utak pora is. Jalásra kérem, az esőnek örvenjen a paraszt, nem öntöz. Vár búzát az égből, és kap helyette gazt. Én bízom a kannába, csőbe, attól zöldül gyepem. Ha vártam, elmarad. Ha sok volt, hét számra meg nem áll. És nem mondhatom, no, zárd el a csőt, te Janó, te Mihály. Tőből kimossa gyenge pástom. Az út iszap, mocsár. Virágaim túlva, felkötözni egy héti munka vár. Ha meg viharral éggel indult, minála rossz szokás, s fát törde, és ágyat lepaskol. Van itt káromkodás? Ezért mondom, hogy az eső oly túlhaladt pont ma már, mint főzni a nyílt konyha, melyen vesződjék a szamár. Lám, hova jutna a művészet, csak egy pár századig, de közberont a vad természet, s belé kontárkodik. És ha visszaemlékezünk eddig tehát a vers, ha visszaemlékezünk a címére, Semmi természet, azt gondoljuk, hogy valóban lehet negatív jelzővel illetni ezt a csodát, ami körülvesz minket, és ez a kertész, aki itt a Párbeszéd egyik szereplője a versben, ő maga is úgy gondolja, hogy az ő munkáját csak hátráltatni tudja a természet, hiszen ő kertészként nem szereti az esőt, mert nem kiszámítható. Így van ez valahogy a művészettel is. Azt gondoljuk, hogy az emberi művészet, illetve az emberi műalkotások messze felülmúlják a természet szépségét, de benne van a lírai Arany János válasza, hogy dehogy. A természet csodákra képes, és lehet az ember bármilyen nagy művész, sosem fogunk tudni olyan természetes szépséget, alkotni, mint ami körülvesz minket ebben a világban. Úgyhogy én a magam részéről azt gondolom, lehet ma verset olvasni 21. századi emberként, múlt századi alkotóktól is, tudnak meglepő gondolatokkal előállni, olyanokkal, amelyek igazak a mindennapjainkban is, és én szívesen ajánlom Arany János bármelyik költeményét fiataloknak, időseknek, verskedvelőknek egyaránt.
Kedves hallgatóink, a műsoridő rövidsége nem engedi meg, hogy minden kedvenc verset felolvassunk. Reméljük, kedvet csináltunk ahhoz, hogy levegyenek egy verskötetet a polcról, belelapozzanak, elolvassanak néhány alkotást. Zárásként hallgassák meg Reményik Sándor a Te akaratod című versét.
Teljesüljön a Te akaratod, a mi atyánkból ezt tudod már csak, bimbóban nem marad meg a virág, és visszafele nem foly a patak. Teljesüljön a Te akaratod, befölösleges minden más beszéd, az én kezem e vézna gyönge kéz, hogy tartaná fel az Isten kezét. Minden léleknek csak egy útja van, és csak ezen az egy úton mehet, és nem lépheti által önmagát, és öntörvénye ellen nem tehet. Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van, és ez az eszme megnyugvást is ad. Ki sorsával vív, alája kerül, és győz, ki néki megadja magát.
Kedves hallgatóink, a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola rádiós csapatának költészetnapi műsorát hallhatták. További kellemes rádióhallgatást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola 2025. április 13-ai iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2008. január 16-ai adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya beszélget fiatalokkal a Krisztus követésről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit mai alkalommal a Hitvalló műsorban, ahol fiatalokkal erkölcstani kérdésekről beszélgetünk és elmélkedünk. Először is egy miatyánk imájával ajánljuk magunkat a Jóisten szeretetébe. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Egyik évfolyam társam és nagyon jó barátom, szegény ő nem lett pap, de mégis azért törekszik a helyes úton járni. Mikor szemináriumban együtt voltunk, ő fogalmazta meg, hogy hát nagyon könnyű keresztény életet élni, jónak kell lenni, nem szabad rosszalkodni. Szóval egy ilyen jól meg lehet ezt fogalmazni, de valójában minket fiatalokat kielégít ez a mondat, hogy jól kell viselkedni. Mit jelent egyáltalán ez a dolog, hogy jól kell viselkedni?
Tulajdonképpen ez egy nagy gyűjtő fogalom, de szerintem kinek mit tartalmaz ez, mert ez elég egy átfogó dolog, és hát minden embernek mást jelent szerintem, hogy jó-e vagy rossz.
Igen. És nektek mi az a mérce, ugye mondtad azt, hogy gyűjtőfogalom, tehát ez egy általános kifejezés. Mi az a mérce, ami alapján az emberek eldöntik, hogy, hogy jók-e vagy rosszak? Hogy valakinek a cselekedete jó, helyes, vagy éppen helytelen? Vagy éppen a saját tette? Petra, szerinted mi határozza meg, hogy valami jó vagy rossz?
A lelkiismeret?
Így van, a lelkiismeretünk. Ugye ez belülről súg, hogy az ember tudja azt alapból, hogyha már egy kicsi gyerek is, hogyha lejt egy vázát, összetörik egy váza.
Akkor tudja, hogy ez egy rossz dolog.
Így van, tudja, hogy rosszat követett. Tehát anélkül, hogy a mama leordítaná, anélkül is tudja azt, hogy valami nem jó történt. Tehát ez valahol a lelkiismeret szava bennünk. De valami ezt a lelkiismeretet, ezt mi szabályozza? Mi egyáltalán az a szó, hogy lelkiismeret? Ki tudja ezt?
Számomra például azt jelenti, amit már mondtak is itt többen, hogy ha eltörök egy vázát, akkor így rossz érzésem van, hogy például anyukámnak ez rosszul esik, hogy én így rosszalkottam, és akkor eltörtem egy vázát, és szerintem így a szeretet mértéke határozza meg azt, hogy milyen mértékű a lelkiismeretünk.
Blanka, ez nagyon-nagyon jó válasz volt, hogy szeretet mértéke határozza meg azt, hogy milyen a mi lelkiismeretünk. Mert a teológia azt mondja, hogy a lelkiismeret, és tulajdonképpen katekizmusban is, ha visszaemlékeztek, mit tanultatok, akkor az van benne, hogy a lelkiismeret az Isten szava bennünk. És ugye, hogyha Isten szól, ugye honnan ismerjük meg, hogy hol van Isten? Ugye János evangélista mondja a levelében, hogy Isten a szeretet, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él ő benne. És igazából, aki nyitott erre a szeretetre, annak van ez a belső hang, ez a belső érzés, a lelkiismeret, amely tulajdonképpen az Isten szava, és amely megszólal, hogy ha valami helyes vagy helytelen. Igen, csak hogy ezt most vagy erre, vagy odafigyel az ember, vagy nem, vagy oda akar figyelni erre a dologra az ember, vagy nem. Vannak azért sokkal konkrétabb irányító tényezői is az embernek, hogy ez az egyéni megszentelődésünket szolgálja azt, hogy odafigyelünk a lelkiismeretünkre. De az, hogy egy egész közösség tagjaként, például mi most itt, akik itt vagyunk ennél az asztalnál, itt a mikrofonok körül, mi már egy közösséget alkotunk. Lehet, hogy a lelkiismeret mindenkiben a szeretet mértéke szerint szólal meg, de éppen ezért kellenek egy közös értékek, ami alapján, amikhez viszonyítjuk magunkat. És különösen, hogyha nézzük ezt az egész emberi társadalom keretében, akkor látjuk azt, hogy itt ma 6 milliárd ember él a Földön. 6 milliárd embernek van lelkiismerete, ez egy 6 milliárd lelkiismeret. Amely eléggé vegyes képet hoz létre, vegyesen mutatja az egész emberiséget. És vannak ugye ebben olyanok is, akik eltorzítják a lelkiismeretük szavát, akik félreértik a lelkiismeretük szavát, és nem tudják a helyes mértéket. Mert például ott van ez a muzulmán terrorista is, aki teljesen hitből, lelkiismerete szerint követi el a terrorcselekményt. Vajon ő akkor rosszat tett, vagy nem tett rosszat? Hát a lelkiismerete kötelező szavával tette a dolgait. Ugye ez azért elgondolkodható. Tehát valahol ő egy kicsit félreértette a lelkiismeretnek a küldését, a feltétlen ragaszkodást és a hitterjesztését. Ugye rossz eszközöket használ, tehát valahol ő téved, bár a lelkiismerete az jó volt. Éppen ezért kell egy alapvető irányelv, egy külső értékrend, ami alapján az ember értelmezheti a lelkiismeret szavát. Hát nekünk keresztényeknek, fiatal keresztényeknek mi ez az értékrend? Mi ez a központ, ami meghatározza a dolgokat? Hát ugye, kezdjük el akkor. Ugye Isten megteremti az embert. Ugye magára hagyja, egy idő után az ember elbukik. Ugye ezt látjuk Ádám és Éva történetének az elbeszélésénél. Isten kiválaszt utána egy népet, akit ugye saját népének mond, szövetséget köt vele, és azt mondja, hogy ha hűségesek vagytok hozzám, akkor ti a jó úton jártok, megtartjátok a szövetségemet, akkor én a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem. És ugye itt mi volt az alap? Mi volt az, ami a választott népet úgy egyétette, egységesítette?
Isten követése, Jézus követése.
Hát ugye ott még nem volt Jézus, de Isten követése, ami miben nyilvánult meg a választott nép részéről?
A hitben.
A hitben, hogy ők, ugye környező világban több Isten hit volt, hogy ők egy Istent, Jahve Istent szeretik és tisztelik. Aztán a külső cselekedetékben ezt hogy mutatták meg?
Megtartották azokat a parancsolatokat, amiket a szövetségkötés alkalmával Isten elmondott nekik.
Így van, a szövetségkötéskor kaptak törvényeket, a 10 parancsolatot, ugye Mózes 2 kőtáblája, ugye, ami konkretizálta azt, hogy szeresd az Istent, csak őt szeresd, csak őt imád, szenteld meg az Úr napját, atyádat, anyádat tiszteld, ne lopj, ne ölj, stb. Ugye? Ott volt konkrétan megfogalmazva, hogy ha ezeket megtartod, tulajdonképpen akkor a lelkismeretet szavára hallgatsz, tulajdonképpen Isten követésében vagy, hűséges vagy a szövetséghez, hűséges vagy Istenhez, tehát boldog és békés életed lesz. Ugye, aztán ugyanezeket megélték a rítusban is, ugye a liturgiában is, ugye, áldozatokat mutattak be a bűnökért való bocsánattal, bocsánatért, hogy megbocsáss Isten a bűnöket, kiengeszteljék őt, ugye? Tehát a választott nép így valósította meg a helyes utat. Elegendő volt ez? Az ószövetségi hűség. Egyáltalán meg tudták ezt tartani a választott nép tagjai?
Hát nem tudták annyira megtartani, mert volt ez az aranyborjú, ami a báványimádás volt, és már akkor is így, hát ilyen félreértelmezés volt szerintem inkább ez, és egy ilyen aranyból készült tárgyat imádtak, és ez már szerintem nem a hűség jele.
Igen, tehát pont már kezdetekkor, igaz, hogy még akkor nem érkezett le a 10 parancsolat a hegyről, mikor az aranyborjú tették, de igazából pontosan ezt a lelkületet mutatja, hogy az ember azért mégiscsak saját maga akarta meghatározni azt, hogy
mit követ?
Mit követ, igen. Tehát nem nagyon viselt el az ember a kívülről jövő, ismeretlentől jövő utasításokat. Tehát már pontosan ez az aranyborjú jelenet, már pontosan ez azt vetíti elő, hogy az emberek nem igazából tudnak és akarnak hűségesek lenni ez a szövetséghez. Egy egészen más, drasztikus belenyúlás kellett a történelemben, és ugye ezt tette meg ugye Isten azzal, hogy Krisztus megtestesült közöttünk. Én most már nem arról van szó, hogy törvények, meg felsőbb hatalmasságok akaratát kell nekünk cselekednünk, hanem Krisztus megtestesülése azt hozta létre, hogy mi már egy élő szemét, aki megvalósítja a tökéletest, az ideális dolgot, ővel vállaljunk sorsközösséget, őt kövessük. Hogy most már ne csak törvények, meg személytelen dolgok írják elő, hogy mi a helyes és mi a helytelen, ne csak egy belülről jövő sejtelmes szó, vagy érzés, hogy most rosszul érzem magam, akkor rossz, hanem egy élő, létező valóság, Jézus Krisztus, aki példaként áll előttünk. Ugye? Hát, itt a hittankönyvünkből olvassuk fel itt a kijelölt részt, ami arról szól pontosan, hogy ez a címe is ennek a résznek, hogy Krisztus a mi példaképünk. Ami kifejezetten elhívja fel a figyelmet, hogy a mai kor újdonsága, Krisztus megtestesülése után élő népnek az újdonsága az, hogy van kit követnünk. Nem törvény holdbetűi uralkodnak rajtunk, hanem az élő Jézus Krisztust követhetjük. Hát nézzük meg, hogy mit jelent ez a Krisztus követés. Mit kell tennie egy Krisztus követőnek, egy krisztusi tanítványnak?
Megismerem Jézus életét, tanítását, olvasom az evangéliumokat, megismerem az egyház tanítását, amelyben Krisztus él és működik tovább, és a megismert igazságok szerint próbálom alakítani az életemet. Megtanulom Jézustól, hogy ő mit tart jónak, helyesnek, ő hogyan viselkedett az egyes élethelyzetekben, mit várt az őt követőktől, és ez befolyásolja magatartásomat, mindennapi apró választásaimat és fontosabb döntéseimet.
Ezt azt hiszem elég egyértelmű, hogy mit jelent a Krisztus követés. Mondjuk azért ezt miből ismerjük meg? Tehát honnan tudjuk azt, hogy hogyan élt Jézus, milyen volt az ő élete, mit tanított, ugye? Az
evangéliumokból.
Tehát aki akarja tudni, hogy hogyan kell helyesen élni, mi az első és legfontosabb
tette? Hogy olvassa az evangéliumokat.
Így van. Különben is mi a Szentírás? Isten szava, ugye? Lelkismeretről mit mondunk? Isten szava Isten bennünk. Szava. ami nekem úgy szól, a Szentírásban is ugyanúgy az Isten szava szólal meg, és ad konkrét utasítások, a konkrét példákat, és különösen olyan példát ad elénk, ami élő valóság, ugye Jézus Krisztus.
Ha sötétben üllik, engem fény vesz körül. Mert ha sötétben üllik, engem fény vesz körül. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj. Mert ha sötétben üllik, engem fény vesz körül. Elestem, de felkelek, teljes szívvel énekelek, mert az Úr a mindenható fogja az én kezemet. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Nézek rá, és ragyog az ég, kegyelem mindenre elég, és vár a szabadítás, ó, erős Istenét. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Ő nem vádol, nem ítél, Jézus vére jobbat beszél, és gyász, halál és rom helyett jön az Úr. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Fény vesz körül. Fény vesz körül. Fény vesz, fény vesz, fény vesz körül.
Mit olvastunk még? Ez, hogy ő evangéliumokban megpróbáljuk megismerni Jézus életét, akkor látjuk azt, hogy ő mit tart jónak, mit tart helyesnek, meg hogyan vélekedett egyes élethelyzetekben. Különösen a tanítványoknak a meghívásáról szóló részek azok, amelyek úgy valahol átadják és bizonyítják nekünk, vagy tanúsítják nekünk azt, hogy mit jelent a Krisztus követőinek az élete. Legszebb rész az, amikor Keresztül János ott áll a Jordán partján, hogy hirdeti azt, hogy térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa, közeleg a messiás. Egyszer csak mutatja, ott van mellette András meg János, akkor jön a Jézus messze. És akkor egyszer megszólal János, hogy nézzétek, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát, hogy András és János felkapja a fejét, és akkor elmennek. Akkor oda mennek Jézushoz, és anélkül, hogy bármit is úgy látnának, vagy tapasztalnának, vagy fel tudnák fogni, még akkor nem tudták, hogy ő Isten, semmi fogalmuk nem volt, hogy ki a messiás, tudták azt, hogy szabadító lesz, felkent lesz, és kész, ennyi. De az, hogy ő lesz az Isten fia, aki megtestesült, még fogalmuk nem volt. Oda mennek, és megkérdezik tőle, hogy Mester, hol lakol? Gyertek, nézzétek meg. És azt írja az rész, hogy Szentírás része ebből, hogy aznap nála maradtak. Ami tulajdonképpen előre vetíti azt, hogy a Jézusnak a tanítványai azok nem csupán az, hogy valami ismeretet szereznek róla, hogy megnézik, hogy látják, hanem arról van szó Krisztus követésben, hogy sors közösséget vállalnak vele. Ott maradtak aznap nála, és később aztán meg vele töltik az egész 3 évet. Teljesen ott vannak Jézus körül, ugyanazt teszik, mint ő, ugyanazt hallgatják, ugyanarról beszélgetnek, ugyanúgy imádkoznak, teljes egységben vannak, sors közösséget vállalnak. Ugye az Ószövetségben az volt, hogy oda ment a kis tanítvány, leült a mester mellé, megtanult írni, olvasni, megtanult a törvényeket. De igazából nem volt más kapcsolata a mesterrel, a mestert tekintélynek elfogadta, és megtanulta a törvény betűit. Amit vagy tudott alkalmazni magára, vagy nem. Ellenben Jézus tanítványai, azok ugye megtapasztalják, hogy Jézus úgy tanít, mint akinek hatalma van, a sajátját adja át, és ugye ők ott maradnak vele 3 évig. Felhagynak mindennel. Ott hagyják a hálóikat, ott hagyják az addigi életüket, jó, persze néha hazamennek, és teljesen közösséget vállalnak Jézussal. Ugye? Tehát, ugye, hogy Jézus, amikor beszél a mennyek országáról, ugye mondja azt, hogy a kereskedő, ugye, aki igaz gyöngyről eladja mindenit, aztán oda megy, hogy megverse ezt az igaz gyöngyöt. Ugye, tehát a tanítványok is ott hagyják az egész életüket, mindent, hogy Jézushoz kapcsolódjanak, bele együtt legyenek. Hát ha azt mondjuk, hogy a Krisztus követés a helyes élet, az a közösségvállalás követése Jézusnak, akkor meg kell néznünk akkor, hogy össze kell fognunk, hogy akkor mi Jézusnak az értékrendje. Ugye Máté evangéliumának 5. fejezetében van a hegyi beszéd, ugye, ami azzal kezdődik, hogy
boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalja őket. Boldogok, akik szelidek, mert övék lesz a föld. Boldogok, aki éheznek és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívhatják őket. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttem a prófétákat is.
Ugye, tehát Jézus a hegyi beszédben fejti ki legrészletesebben az erkölcsi tanítását, itt fogalmazza meg Isten országának az alaptörvényeit. Ugye, kereszthordozásra szólítja fel a tanítványokat, ugyanakkor, mert a kereszthordozás mellett ugye boldogságot hirdet, és azt ígér neki. Ugye azt ígéri, hogy aki nyomába szegődik, annak olyan boldogságban lesz része, amelyet ez a világ nem adhat meg, de el sem vehet. Ugye, ennek tökéletes beteljesedése majd az örök életben válik valóra, de már itt a földön megiszlelhetünk belőle valamit. Fiatalok ugye sokszor szokták megkérdezni, hogy hát igen, igen, atya, de most miért boldog az, aki sír? Meg miért jó annak, akit üldöznek? Ezt most mi is feltehetnénk, hogy miért jó nekünk Krisztus értékrendjét követni, amely kicsit azért elég más, meg teljesen más, mint ez a világ.
Mert ha ezt követjük, akkor elnyerjük a mennyek országát, és boldogok leszünk az örök életben.
Így van, mert a boldogság tulajdonképpen nem ez a földi boldogság, hanem ugye ezen a földön túli, ezen a természetesen túli valóság az örök élet. Van ez a jó példa, amit előtte olvastunk, hogy aki a 10 forintost közel teszi a szeméhez, elég nagynak fogja látni azt a 10 forintost, de eltakarja az egész világot. Tehát, hogyha mi ragaszkodunk a földi értékekhez, meg pusztán ezeket tekintjük valóságnak, és ez akarunk ragaszkodni, akkor nem látjuk meg a mögöttes részeket. Most Blankát kérjük fel, hogy olvassa fel, hogy tulajdonképpen az üdv történet legjelentősebb eseményében, a megtestesülésben is már valahol ez a lelkület mutatkozik meg. Olvasd, Blanka!
Mária a betlehemi barlangistálóban olyan nyomorúságos körülmények között hozta világra a gyermekét, hogy annál kietlenebb, sivárabb, rosszabb viszonyokat alig lehet elképzelni egy várandós anya számára. Ezek a mostoha körülmények mégsem tették tönkre Szűz Mária és Szent József kapcsolatát, sőt Jézus születésének napja 2000 év óta a béke, a szeretet és a boldogság ünnepe az egész világom.
Tehát Jézus ezzel a 8 boldogságos értékrendjével tulajdonképpen megtanít minket lemondani az anyagiakhoz való rendetlen kötődésről, ragaszkodásról, akaratunk, igazunk mindenáron való érvényesítéséről, a mások feletti ítélkezésről. Cserébe mit ajánl fel? A tiszta szív békéjét, örömét, nyugalmát, ajándékait és vigasztalását. Megmutatja nekünk az atyát, akinek gondja van ránk, aki szeret és hazavár bennünket, aki hajunk minden szálát számon tartja. Ez annak az erős embernek a szerítsége, aki parancsolhatna, de kér, aki üthetne, de simogat, aki megszégyeníthetne, de vigasztal, aki leinthetne, de meghallgat, aki haragudhatna, de megbocsájt. És tulajdonképpen Jézus valahol ezt az értékrendet egyetlen egy mondatba, egyetlen egy parancsolatba sűríti össze. Melyik ez, Petra?
A főparancs.
A főparancs. Ugye a főparancs az összefoglalása a többi parancsnak. Ugye az összes többi parancsnak az összefoglalása. Miért? Hallgassuk meg erről is egy kis felolvasást Petrától.
Ha ugyanis valaki valóban szereti az Istent, akkor nem csak azért imádkozik, jár templomba, mert ez parancs, az elmulasztása pedig bűn, hanem mert az imádság, a szent mise, a szentségek találkozási alkalmak Istennel, akit szeretünk, akivel meg akarjuk osztani életünk minden gondját és örömét. Ugyanígy, ha valaki valóban szereti embertársát, akkor jót akar neki, segíti, szívesen van együtt vele. A szeretet azt is jelenti, hogy őszinték vagyunk egymáshoz, ügyelünk más tulajdonára, nem okozunk fájdalmat, tehát szeretetből megtartjuk egyúttal a parancsokat is.
Szóval a Krisztus követést az őskeresztények is legfőbb valláserkölcsi feladatként élték meg. Minden megkeresztelt embernek feladata az volt, hogy minél tökéletesebben megvalósítsa saját életében Krisztust. Mind jobban hasonlóvá váljon hozzá. És ez a feladat nem csak azoknak a feladata, akik ismerték Jézust a tanítványoké, nem csak azoknak a feladata, akik közel éltek Krisztus korához, hanem ez a mai fiatalnak is, a mai mindenkor, minden keresztényének ez a feladata. Tudjuk azt, hogy kétségtelen nagyon nehéz megvalósítani ezt a jézusi eszményt, csak többé-kevésbé tudjuk ezt megközelíteni is. Egyedül Jézus tudta teljesíteni maradéktalanul az atyának az akaratát, de mégis törekednünk kell az eszmény felé. Gyengeségeink, bűneink, korlátaink ellenére vállalkoznunk kell Isten akaratának teljesítésére. Az atya kegyelmével elénk siet, és ő teszi teljessé bennünk a megkezdett jót. És nekünk ebben kell bíznunk. Nem önmagunkban, nem a saját erünkben, hanem a kegyelemben, amit kapunk az Istentől. Tehát nekünk törekednünk kell minden körülmények között a krisztusi eszmény megvalósítására, és ha nem megy, nem csüggednünk kell, nem lemondanunk kell erről a dologról, hanem bíznunk kell, hogy Isten ezt a megkezdett jót, ami törekvéseinket tudja teljesíteni. Mit mondott Gábriel angyal Máriának? Ugye azt, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Tehát bízunk benne. És ha mi tényleg ezen az úton kitartunk, csalódás nem érhet bennünket. Harc, küzdelem van, de mit ígért Jézus? Boldogok, akik sírnak, ugye boldogok, akik küzdenek, mert majd megelégítetnek, ugye elérik a teljességet, övék lesz majd az Isten országa. Hát köszönjük meg, és kérjük egyben ezt az útmutatást Jézustól, az Isten fiától, aki a Szent Lelke által itt van és irányít bennünket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,